Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. Tamás Járontól idéztem, köszöntöm a hallgatókat, a fegyverek között a szeretet 491. adását hallják. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először a mai műsor tartalmáról. A honvédségi hírekben többek között beszámolunk arról, hogy közel 200 katona tesz majd esküt augusztus 20-án a Kossuth téren, az országház előtti tisztavatáson.
Szerintem a társaim nevében is mondhatom, hogy ez a tisztavatás ez gyakorlatilag jelképezi ennek az útnak a végét, illetve egyfajta összetartás, ami a társaim között van.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tárlata nyílt meg Székesfehérvárott, a Szent István Király Múzeum felújított rendház épületében.
Múlt ismerete nélkül nincsen jövő. És ez a katonai múlt, ez a biztos erkölcsi kalapszat.
Újabb részt olvasom föl Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplójából.
Minden évkézláb ember eljött a misére. Kínáltak az utcán a falubeliekkel együtt, akik szintén odaérkeztek. Megható volt a fáradt, elkókat arcú, piszkos bakancsú csizmájú bajtársak együttese, amely lelkesen énekelt és figyelt a prédikációra.
Honvédségi híreink között megemlítem, hogy közel 200 katona tesz majd esküt augusztus 20-án a Kossuth téren, a tisztavatáson. A bejátszásban megszólal majd Illényi Dániel hallgatózászlós, valamint Krajcár Dániel főhadnagy, a vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár 32. testőr ezredétől.
Tisztavatás számomra egy út végét jelenti, és egy új útnak a megnyitását. Szerintem a társaim nevében is mondhatom, hogy egy igen komoly feladatot tudtunk ezzel a képzéssel végrehajtani, és ez a tisztavatás ez gyakorlatilag jelképezi ennek az útnak a végét, illetve egyfajta összetartás, ami a társaim között van.
A legnagyobb kihívás talán a motiváció folyamatos fenntartása jelenti, mert ez egy nagyon intenzív 3 hetes folyamat, amin részt vesznek a katonák.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tárlata nyílt meg Székesfehérvárott a Szent István Király Múzeum felújított rendház épületében augusztus 15-én. Varga Tamást, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát, miniszterhelyettest hallják.
Ma, amikor a Honvédelmi Minisztérium az innováció és a megújulás jegyében egy új 21. század és high-tech hadsereg felépítését dolgozik, nem szabad, hogy szem előtt évesszük, hogy a múlt, az örökségvédelem, és elsősorban a katonai múlt megőrzése, ápolása és megismerése milyen hihetetlenül fontos szerepet játszik, hiszen a múlt ismerete nélkül nincsen jövő. És ez a katonai múlt az a biztos talapzat, az a biztos erkölcsi talapzat, amire jelképesen állva a katona, amikor az esküjét elmondja.
Nádocsi Alfonsz hadifogoly naplójából olvasunk föl újabb részletet. Ezúttal is Bőzsöny Ferenc osztja meg a hallgatókkal a tábori lelkész gondolatait.
December 6-a, szerda. Mise után a fürdőzőknél voltam, ott beszélgettem a pihenőkkel. Mindenki szívesen fogad és várja az erkölcsi tanítást, még a más vallásúak is. Ezt onnan tudom, amióta az egyik olyan kérdezett, amit egy kisgyerek már az ellemiben megtanult, ezért megkérdeztem, milyen vallású. Kiderült, hogy református. Attól kezdve mindig megkérdeztem a csoportot, van-e köztük más vallású bajtárs. Délben elindultunk Veres János temetésére. A hadosztályparancsnok engem kért meg a gyászbeszédre a hadosztály nevében. Ám a protestáns kolléga is felbukkant. Furcsa is lett volna, ha én beszélek a református tisztemetésén, amikor ott van a református lelkész. Őt nem akarták megkérni, ezért Csebe Valér úgy döntött, hogy nem lesz gyászbeszéd. A temetés előtt odajött hozzám Veresné, tíznapos asszony az édesanyjával. Annyira közlékeny volt szegény, annyira köszönte a tegnapi sok futkosásomat, és annyira lelkesedett Jánosért. Annyira kért, hogy ne hagyjam el őket, hogy egészen feltűnő volt. Megtört ideg állapotából magyarázható ez a viselkedés. Annyira kiborította a hősi halál. Megígértette velem, hogy elmegyek hozzájuk, mert tudja, mennyi mindent éltünk át Jánossal. A boldogságuk olyan nagy volt a rövid 10 nap alatt, hogy magával viszi egész életére. Aztán úgy adódott, hogy sohasem mentem el hozzájuk. Este 5-en jöttünk össze, Parasi Jóska, Dezsényi Ancsi, Littya, Pór Pistánál történt. Az európai egyensúlyt akartuk megmenteni órákon át. Megirigyelhette volna a városparancsnokság, a még mindig a mögé bújik, hogy minden a németek parancsától függ. Halljuk is, hogy a hazárulók nyugatra menekülnek, minket pedig itt hagynak. December 7-e csütörtök. Szinte sehová sem mehetek, pedig nagyon vágyom szakaszaink után, hiszen mindig szívesen fogadnak. A szentmise és az oktatás még ebben az orosz átkarolásban is megnyugtatja az embereket. De ma mindenki minden pillanatban vár, mert készültségben vagyunk. Nagyon szorít bennünket a Moszkva. Vác irányában kerít. Alkalmazza a megszokott harci alakzatot, két oldal támad. Alaposan kitol velünk. Mi laikusok már előre fogadunk rá, a németek pedig úgy tesznek, mintha nem látnának. Amint lehet és amit lehet, mindent menekítenek Budapestről. Majd az alacsony rendű magyar pusztuljon a házak között. Hát nem egy kutya, hogy barna vagy vörös. Jönnek a riasztó hírek. Mindig ugyanattól az embertől származik, ugyanazoktól, akikről kiderül, hogy titkos kommunisták, tehát bomlasztanak. Nem veszik észre, hogy a bomlasztás még több áldozatot követel? Mikor lehet egyszer már az ilyen emberek nyomára jutni? Vajon honnan tudják már előre a jól értesültek a bekövetkező híreket? Józan logika alapján mi is tudjuk, ismerjük az ilyeneket, de kitől származnak a személyeket is érintő hírek, amelyek előbb-utóbb bekövetkeznek. Ezek is hazárulók. Mindig több energiába kerül a lelkeket tartani az emberekben. Sokszor csak a kivégzés veszélye tartja őket vissza. Csodálkozom is, hogy nem többen szöktek át, vagy bújtak el a házakban civilbe öltözve. Hátrább jöttünk védelmi állásainkban. Ezért kell tovább bennünk. Először úgy volt, hogy Gödöllőre vagy Nagy Tarcsára. Kíváncsi is vagyok az új helyzetre. Délután a sebesült szállítóval mentem át Kistarcsára, ahol az evangélikus papnál kaptam szállást. Nagyon kedvesen fogadtak és sajnálták, amikor arról volt szó, hogy nem sokáig maradok. Mint már írtam, tőle engedélyt kértem, hogy misészhessem a templomában. A legnagyobb készséggel engedte meg. Nem fértünk be, mert minden épkézláb ember eljött a misére. Kinnáltak az utcán a falubeliekkel együtt, akik szintén odaérkeztek, miután megtudták a hírt. Megható volt a fáradt, elkókat arcú, piszkos bakancsú csizmájú bajtársak együttese, amely lelkesen énekelt, és figyelt a prédikációra. Meglátogattam az egészségügyi oszlopot. Mondhatom, egyáltalán nem jól éreztem magamat, ismét megjöttek a feleségek. Hans von Jancsi felesége, őt már ismertem. Nagyon kedves, intelligens asszony. Megismertem egy másik asszonyt is, kis nyafi kozmetika baba. Krasznovin is itt volt, mint mondták, de nem láttam. A postán beszélgettünk, meghívtak vacsoráról, elmentem, de nem szívesen. A bajtársakkal örömmel vagyok együtt, de minden idegentől iszkolok. Vacsora után táncoltak. Na, még csak ez hiányzott. Olyan légkör van, legalábbis köztük, ami máshol teljesen ismeretlen. December 8-a péntek. Reggel a szobámban miséztem, mert semmi kilátás sincs, állandó feszült, felkészültséges körülmények között, hogy valamelyik alakulatnál végezhessem a szent liturgiát. Többszörös parancsmódosítás után átmentünk Kistarcsára. Mivel a hírközpont még Nagytarcsán maradt, az egyetlen elérhető jármű egy motorkerékpár, amelynek a gazdája olyan kimerült, hogy átengedte a gépét. A szálláscsinálóval átszágultam, és hazatelefonáltam a rendházba. Visszaemlékeztem régi motoros életemre Sopronban, amikor szinte naponta száguldoztam. A sebesség a tett, a gyors végrehajtás, ez hajtott mindig, hogy minden olyat megtanuljak, hogy a cserkészek használt versék mindennek, mindenkor. Bementem a kijelölt szállásra, de egy óra múlva tovább mentünk Cinkotára, ott is teljes az űrzavar. Állítólag lelassultak az oroszok, mert ismét kiegyenesítik az arcvonalukat. Ez pedig jó előjel arra, hogy utána rohammal foglaljanak el mindent, egész Budapestig. Thank you.
Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 491. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben pedig szombaton 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől hallhatnak a Mária Rádióban. Visszahallgathatják valamennyi adásunkat a rádió honlapján. Megoszthatják velünk gondolataikat, javaslataikat is az interarma@mariaradio.hu elektronikus posta címen, vagy a Katolikus Tábori Püspökség címén, Budapest, Szabadság tér 3. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. Fekete István írótól idézek, ezzel búcsúzom. A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió 20 éve önkéntesként szolgáló elnöke. Tudjátok, én ebben a 20 évben megtapasztaltam azt, hogy a Mária Rádió nem emberi mű. A nevem Tamás. Tényleg én nekem a földhöz ragadottságom miatt meg kell tapasztalnom a dolgokat. Tehát én is vagyok úgy, mint Tamás, hogy majd hiszem, ha látom, hogy ha a kezem érinti az ő sebeit, akkor majd elhiszem. De ebben a 20 évben én rengetegszer megtapasztaltam azt, hogy a Mária Rádió nem emberi mű. Most, amikor a gazdasági körülmények, a háború, az infláció, a kereseteknek az inflációtól való elmaradása, a bizonytalanság miatt kevesebb az adomány, mint amennyi a Mária Rádió költsége, kénytelenek vagyunk a hallgatói családhoz fordulni, hogy kedves család, hogyha azt akarjuk, hogy a Mária Rádiója stabilan, kiegyensúlyozottan működjön tovább is, akkor azt a különbséget, amit most az adományok és a költségek között van, azt be kell pótolnunk. És erre mondták az én munkatársaim, hogy díszítsük Mária rádió kertjét rózsákkal. Hogyan, kérdeztem? Hát úgy, hogy egy-egy rózsa árát most adja oda mindenki a Mária rádiójának, és azzal, mint egy kertet szépé tesszük. Egy rózsa árát azt gondoljuk, hogy 1000 forintból egy szép rózsát lehet vásárolni. Mi persze nem rózsát veszünk rajt, hanem a működést biztosítjuk, de mégis úgy tekinthetjük, hogy Mária rádió rózsakertje bővül. Egyébként már összegyűlt több mint 4000 rózsánk. 10000 rózsát tűztünk ki. Amikor erre gondolok, Máriát ugye a rózsafűzér királynőnek is mondjuk, és ahol templomokat látunk Máriáról elnevezve, nagyon sok helyütt van egy gyönyörű kis rózsakert. És elgondolkoztam azon, hogy miért pont rózsa, miért nem szegfű, miért nem szarkaláb, miért nem gyöngyvirág, szóval miért a rózsa Mária ünneplésének, tiszteletének a jele. És persze ezek, amit most mondok, ezt nem olvastam, vagy nem tudom, hogy olvastam-e, az én gondolataim, hogy a rózsa egyrészt kifejezi azt az emberi sorsot, amit Máriának meg kellett élnie, a bizonytalanságot azzal, hogy hogyan fogant meg benne a gyermek, a bizonytalanságot abban, hogy hogyan szülte meg a gyermeket, milyen körülmények között, a bizonytalanságot abban, hogy menekülniük kellett. A rózsa tüskéi azok kifejezik azt is, hogy bizony anyaként megélni a gyermek, a fiú sorsát, hogy egyrészt elveszik, másrészt tudom, hogy nem az enyém, el fogom veszteni, és aztán megélni a szenvedést, szóval a rózsa az valószínűleg a tüskével kifejezi. Másodszor pedig kifejezi azt a gyönyörűséget, amit az ember megél, amikor a gyermeke szépen felcseperedik. Amikor az értelme kibomlik, mint egy rózsa. És amikor a szívében azt is tudja, hogy itt sokkal, sokkal, sokkal többről van szó, mint egy embergyermekről, mert egy embergyermekről és egy Isten gyermekről szól az ő története. Nos, ezek miatt, a dolgok miatt a rózsa az nekem Mária attribútuma, tehát az a igazi jellemzője, amit ha kirakok magam elé, akkor tudom, hogy Máriára gondolok, lehet, hogy Szent Erzsébetre is, de Máriára feltétlenül. És most, hogy a Mária rádiónak a nyugodt működését kell biztosítanunk, ezért gondoltak a munkatársaim, hogy igen, Mária rádió rózsakertjét díszítsük fel 10000 rózsával, egy rózsa ára 1000 forint, kérjük a hallgatói családot, hogy támogassák meg egy rózsa árával most a Mária rádiót, hogy nyugodtan tudjon működni az elkövetkezőkben, hogy ezt a bizonyos különbséget, ami az elmúlt hónapokban felhalmozott az adományok és a kiadások között, ezt egyszerűen eltüntessük. Banki átutalás vagy csekk adományozása esetén kérem, írják föl, hogy rózsa, mert azért látni szeretnénk, hogy tényleg összejön ez a legalább 10000 rózsaszál, jelképes rózsa ára, amire most szüksége van a Mária rádiónak. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, megértésüket kérve és támogatásukat kérve. Szabó Tamást hallották, a Mária rádió önkéntesként szolgáló elnökét.
Augusztus 20-án, Szent István ünnepén ismét megtartjuk városi zarándoklatunkat. Ezúttal a belvárosi főplébániától indulunk a Szent István bazilikához, az ünnepi szentmisére és körmenetre. Tartsanak velünk, hogy méltón készülhessünk a magyarság egyik legnagyobb ünnepére. Gyülekező augusztus 20-án 13 óra 30 perctől a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban. Regisztrációért látogassanak el a Mária Rádió oldalára. Zarándokoljunk együtt Máriával, Szent Istvánhoz.